Kedves hallgatóink! Sorstársak gyógyító szeretet a gyászban címmel jelentkezünk. A sorstársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorunkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trer Mária gyásztanácsadó. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldotta szép jó estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Beszélgetésünknek közös zarándoklás címet adtuk. Mai témánk nagyon fájó az érintetteknek, még sokszor évtizedek múlva is. A gyerekbetegség okozta szomorúságról, fájdalmunk megnyilvánulásairól, jellegzetességeiről elég keveset tudunk. Így nem is szoktunk beszélni róla. A gyermekét elvesztő szülő fájdalma pedig mérhetetlenül nagy. Hogyan fogadják a gyermekek halál közelettét? Hogy kell őket és szüleiket kísérni ezen az emberileg elfogadhatatlan, nehéz úton? Ezekről kérdezzük németné Tóth Szilvia evangélikus lelkigondozót, aki a Pécsi Gyermekklinika gyermekonkológiai osztályán évek óta foglalkozik kisebb, nagyobb beteg gyermekekkel és a szüleikkel. Az este témavezetői
Kovácsné Trer Mária,
Kovács Ferenc. A mai műsorunkat élőben hallhatják, így szeretettel kérjük kedves hallgatóinkat, hogy osszák meg a témánkkal kapcsolatos saját élményeiket a rádió hallgatóival. Szeretettel köszöntjük a stúdióban ma esti vendégünket, németné Tóth Szilvia evangélikus lelki gondozót. Csinos, mosolygós fiatalasszony, édesanya. Máriával a lelki gondozói képzésen együtt vettek, illetve vesznek részt. Szilvia, miért fordult figyelmed a gyermekek lelki gondozása felé?
Jó estét kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió előtt ülőket. Annak, hogy a gyerekonkológián dolgozom, annak megvan a maga története. Mi 6 évvel ezelőtt kerültünk Pécsre a férjemmel, aki evangélikus lelkész, és ott kapott lelkészi állást, meghívta őt az evangélikus gyülekezet. És 3 évvel ezelőtt nyáron dr. Ottofi Gábor eljött hozzánk látogatóba. Ottofi Gábor gyülekezetünk tagja, evangélikus orvos, és egyben a Pécsi Gyerekonkológia vezető, osztályvezető orvosa. És nem volt céltalan az ő látogatása. Nagyon sok mindent átszervezett 3 évvel ezelőtt a Pécsi Gyerekonkológián, voltak személyi változások is, és német mintára úgy gondolta, hogy ő szeretné, hogyha abba a csapatba, akik a gyerekek körül vannak, egy lelki gondozó is dolgozna. Abszolút német mintára, nem kért kórházlelkészt, hanem lelki gondozót kért. És kaptam tőle 1 hét gondolkodási időt, nagyon-nagyon lelkes volt, és ami neki nagyon fontos, és mindannyiunknak ezt mondta is nekem is, hogy mielőtt döntök, tudnom kell, hogy a gyerekonkológia az az életről szól, és hogy a gyerekek 2/3, 3/4 meggyógyul. Vannak, akiket elveszítünk, de hogy alapvetően az életről szól.
A kórházban a munkaterületet kiket ölel fel?
Már a beszélgetés kapcsán is, és azóta is az egyértelmű volt, hogy az időm legnagyobb részét a szülőkkel, azon belül is ugye az édesanyákkal töltöm, mert ők vannak bent, tehát az édesanyákkal és a gyerekekkel. De az már a legelején kiderült, ez az Ottofi doktor határozott kérése volt, hogy egy kicsit legyek az orvosoknak, az osztályon dolgozó orvosoknak és nővéreknek is a lelki gondozója, kísérője. Mert hogy ez egy olyan terület, ahol mindenki érintődik érzelmileg, mindenki meg van terhelve, és hogy mindannyiunknak szüksége van az, hogy azt mondjuk, hogy van egy emberem, akivel tudok beszélni. Ezért elsősorban persze a szülők, gyerekek, de az időm másik részében ott vannak az orvosok és a nővérek, akik elfogadtak, befogadtak, és nem volt kérdés, hogy ennek a csapatnak a tagja leszek.
Kisebb, nagyobb betegség is megviseli a gyerekeket. Te, mint lelki gondozó, mit tudsz nekik adni? Gondolom, kivel, hogyan, mint ez korosztályfüggő is.
Igen, meg ez abból is adódik, hogy nálunk ott a gyerekonkológián teljesen különböző korosztályú gyerekek vannak. Emlékszem, a legkisebb az 2 hónapos volt, aki hozzánk került, hát még szopott az édesanyja, szoptatta, és azóta persze már kedves fiatal ember lett, ő is óvodáskorú. Szóval a legfiatalabb 2 hónapos volt, de vannak olyan fiataljaink is, akik nálunk a kezelések ideje alatt lépik át a felnőtté válás küszöbét, de nem kerülnek be a nagy rendszerbe, vagy a felnőtt onkológiai rendszerbe, mivel hogy ott kezdődött meg a kezelés, ezért ott is lesz befejezve, tehát tényleg korosztályfüggő. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy mi ott bent egy csapatban dolgozunk, vannak kórházpedagógusok, akik órákat tartanak, megtartják a matematika órát, a magyar órát. Az óvónéni, aki van, ő a legkisebbekkel foglalkozik. Én, mint lelki gondozó, elsősorban az anyákkal beszélgetek, a kisebbekkel játszani szoktam, és hát a nagyobb gyerekekkel, a fiatalokkal, a kamaszokkal megbeszélgetni. Hát ez az egyik legnehezebb terület, mert hogy azért az ő bizalmukat megnyerni, azért ez óriási kihívás. És hogy mit tudok nekik adni, vagy hogy mit kapnak tőlem, hát csak az időmet és az odafigyelésemet adom, más nagyon nem is tudok. Hogy elhiggyék, hogy bár most a hétköznapi életből teljesen kiszakítottak ezáltal a betegség által, de hogy azért nekünk nagyon fontosak, nagyon kedvesek, és hogy mi végig kísérjük őket ezen a nehéz úton.
Szilvia, mit a tapasztalatod a bölcsödés, óvodáskorú, kisiskolás, kamasz gyerekekkel kapcsolatban? Mi jelent számukra segítséget, biztonságot, megnyugvást?
Hát mi azt tapasztaljuk, hogy itt bent az onkológián egy kicsit az életkor az másképp meghatározó. Arra gondolok, hogy az életben ez úgy működik, hogy a pici óvodáskorú gyerek még csüng az édesanyján, az édesanyja a mindene, aztán a kisiskolás ugye bontogatja a szárnyait, majd a kamasz pedig maga a lázadás, a kamaszkor ugye erről szól. Hát bent ez valahogy egy kicsit másképp működik, hogy akárhány éves az a gyermek vagy fiatal, aki bekerül hozzánk, legyen az óvodáskorú, iskolás vagy fiatal kamasz, nagyon-nagyon erős lesz a kötődés az anyához. Tehát, hogy itt nincs leválás, egy nagyon-nagyon szoros, szimbiotikus kapcsolatban élnek egymással, és az anya szerepe nagyon-nagyon fontos és meghatározó. Azt szoktam mondani az anyáknak, hogy hát igen, mert hogy ti vagytok az élet forrása, hát tőletek kapja a megnyugvást, egyáltalán a jelenlét, az anya jelenléte az a kisiskolás vagy az óvodáskorúnál és a kamasznál is ugyanolyan fontos, ugyanúgy ül az anya a gyermeknek az ágya mellett, és ez szerintem ez egy gyönyörű dolog.
Szilvia, te édesanya vagy, hogy éled magad, hogy szembesülsz rendszeresen a gyermekek nyomorúságával, esetenként halálával, vagy az anyukák mérhetetlen fájdalmával és aggodalmával?
Igen, van egy 9 éves fiunk, Bendegúz, akire ugye nagyon sokat is vártunk, 9 év után adatott meg, tehát hogy amúgy is egy ilyen nagyon szoros kapcsolat van a fiam és köztem, én ezt vállalom is. Hogy emlékszem, hogy amikor így ez az egész elkezdődött 3 évvel ezelőtt, és így ezek a sorsok, ezek a kísért anyai szemek így szembe jöttek velem, akkor én úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon erősen érintődöm, és hogy volt olyan, hogy éjjel bementem a gyerekemnek a szobájába, mikor már aludt, és csak néztem őt. És tényleg egy ilyen hála volt bennem, hogy itt fekszik, egészséges, boldog, kiegyensúlyozott, amennyire ez lehetséges, és mérhetetlenül hálás voltam. Ugyanakkor pedig valamit mégiscsak hazaviszek abból, hogy hol dolgozom, és szoktam róla beszélni a Bendegúzról, Bendegúzzal arról, hogy bent mi zajlik. Most nem arról, hogy elveszítünk valakit, hanem az, hogy van, hogy jött most egy gyermek, azt tudja, hogy klinikán dolgozom, hogy beteg gyerekek vannak, és azt szoktam neki mondani, hogy de doktor úr és a doktornő, doktornénik mindent megtesznek azért, hogy ez a gyerekek meggyógyuljanak. Mert hogy valamit mondania kell egy anyának, nekem mondanom kellett valamit a fiamnak.
És ő hogy reagál erre?
Hogy hol dolgozom?
Meg amikor beszélsz a gyermekekről, akiket kísérsz napközben.
Igen, hát egyrészt kíváncsisággal, hogy mondj róluk egy-két dolgot, ugyanakkor pedig van benne egy ilyen egészséges önzés, hogy na jó, anya, de most hazajöttél, és akkor most foglalkozzál velem.
Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, nem igaz, ott jártak ők a repülők, és nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem vontunk el. Nőtt az ember, s mindent lát, szobánkban ott.
Halló!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bicskei Péter vagyok, és csak annyit szeretnék megmondani önökkel, hogy én eddig nagyon sok egyházba jártam, nagyon sokféle helyre, illetve szent csapatba részt vettem, de nem kérdeztetek meg valójában, tehát így hit szerint sehol, viszont volt nekünk is egy ilyen gyermekünk, akit kedvesen nekünk beültettek, és szellemi lelki roncs lett belőle, és tulajdonképpen, hogy én nagyon sokszor voltam úgy vele, hogy ő hátulról támadott, én viszont megpróbáltam az édesapja lenni, viszont őnek ölőapát akart, és ez a mai napig rányomja a végét kedvesemnek az életére. Viszont mostanában nagyon sokat imádkozom ezért, és amikor is láttam, hogy már jobban van, és hogy én nagyon sokat imádkozom mostanában, nem csak őért, hanem másokért is, és úgy érzem, hogy nagyon fontos az, hogy az Istennel egy állandó kapcsolatban legyünk, és mert ő magáról azt képzelte tulajdonképpen egy időben, hogy ő bármit megtehet a világon, tehát azt tőle meg, akit akar felelőtlenül, tehát egyszerűen valami hihetetlen elvadult elme volt az, amit őt megtámadta, és akkor éveztem, hogy az ördög lakozik benne, és most a múltkor tudtam vele beszélni pár percet, és felszólt, és valahogy úgy érzem, hogy az ember nagyon sokat segít, nekem is nagyon sokat segített az Isten hit, és az, hogy valakivel beszélgetni tudjon, mert tudott velem beszélgetni, és akkor egy darabig rendben is volt, és úgy érzem, hogy tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy megosszuk tulajdonképpen másokkal a problémáinkat, mert így tudunk csak eljutni ahhoz a gyökérhez, amit tulajdonképpen nem maguk utolsó, nem találunk meg, legalábbis nekem ez a véleményem, ezért lettem én.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatait, és egyetlen kérdésem van, csak egy nagyon rövid választ kérek. Mióta gyászolják azt a gyermeket?
Hát őt Tulajdonképpen nem halt még meg, az igazság. Nem tudtam, hogy a műsorban csak olyan gyermeket...
Nem erről van szó, csak én így értettem, úgyhogy...
Tulajdonképpen én már tavaly évben úgy volt már, hogy nem fogja túlélni ezeket a rohamokat, meg egyebeket. Én már nagyon régóta, tehát már úgy vagyunk vele, hogy nem foglalkozunk tulajdonképpen az ügyel, mert nem tudunk mit tenni, hanem az Istenre bíztuk azt, hogy majd amikor esetleg ő elhalálozik sajnálatos módon, akkor fogunk majd csak megint együtt lenni, addig pedig az Istent kérjük, hogy minél sürgősebben tegyen rendet ebben a világban, hogy ilyen emberek, szerencsétlen emberek beszülessenek, illetve ha már megszülettek, akkor valamiféle módon, valamiféle lelki gyógyítást kapjanak, mert én mindent megtettem, úgy érzem, pedig nekem semmi közöm nem volt hozzá. Szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
És további szép estét kívánok, és nagyon köszönöm ezeket a mélyre ható gondolatait.
És nagyon tiszteletre
méltó.
Tiszteletre méltó, ahogy beszélt ön gyermekéről, gyermekükről. Ez valójában szintén egy gyász, mert valahol várható, hogy elmegy ez a gyermekük, akit hát nyilván
hát szeretném. Igen, én már tavaly úgy volt vele, de nem tudom még az igazság.
Köszönöm csak szépen, hogy
ma csodálkoztam, amikor ott voltam, hogy Jézus Mária, hogy te jó ég, Norbi még ilyen állapotban van, és kiderült, hogy valószínű, hogy Rákos is a szerencsétlen, szóval nagyon sok minden kialakult benne, és én valahogy azóta nagyon-nagyon sok hitet kaptam önöktől, nagyon hallgatom önöket mindig, és valahogy nem akárkihez, hanem mindig az Istenhez imádkozom, mert ahogy úgy vagyok valahogy vele kell, hogy koncesszusban álljak, mert én, mivel hát ugye egyházakhoz nem tartozom, de jártam katolikus egyházban.
No. Péter, nagyon köszönöm, és szeretnénk folytatni a műsort, úgyhogy búcsúzzunk
Isten
el.
Áldja
Isten áldjon.
Mindenképpen önöket is, Isten áldjon. Jó éjszakát kívánok, köszönöm szépen.
Jó éjszakát kívánok.
Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, elmondom azon kedves hallgatóinknak, akik mostanában kapcsolódtak be, hogy önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják. Benne a Sorstársak Gyógyító Szeretet a Gyászban című műsorukkal. A gyermekbetegség okozta szomorúságról, a fájdalmak megnyilvánulásairól, a jellegzetességeiről elég keveset hallunk, így nem is szoktunk beszélni róla. A gyermekét elvesztő szülő fájdalma pedig mérhetetlenül nagy. Hogyan fogadják a gyermekek a halál közeletét? Hogy kell lehet őket és szüleiket kísérni ezen az emberileg elfogadhatatlan nehéz úton? Erről kérdezzük Németné Tóth Szilvia evangélikus lelki gondozót, aki Pécsi Gyermekklinika gyermekonkológiai osztályán évek óta foglalkozik kisebb-nagyobb beteg gyermekekkel és szüleikkel.
Sokan meggyógyulnak, de bizony akad kisfiú, kislány, akinek élete halál felé tart, ahogy kedves telefonálónk is jelezte ezt. Ezt ők, a gyermekek észreveszik? Félnek a haláltól? Beszélnek róla? Mi a tapasztalatod?
Szóval mi felnőttek mindig azt tapasztaljuk, vagy akik ott dolgozunk az osztályon, hogy a gyerekek többet tudnak, mint amit mi gondolunk. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a verbális és a nonverbális közlésünk között összhang legyen, és hogy a kedves rádióhallgató értse, hogy mire gondolok. Hogy például az erőltetett jókedvés viccelődés egy gyógyíthatatlan gyerek ágya mellett, gyógyíthatatlan beteg gyerek ágya mellett nagyon-nagyon visszás. Én emlékszem, egyszer a saját szememmel tapasztaltam, ez az intenzív osztályon volt, egy 14 éves lányt kísértem, hogy ott az orvosok összejöttek az ágya körül, és ahogy egymással beszélgettek, ahogy ez a 14 éves kislány nézte ezeket az orvosokat, de nem azt nézte, amit mondanak, meg nem arra figyelt, hanem a szemüket. Arra volt kíváncsi, hogy belemernek-e nézni a szemébe. Vágyott, vagy hát kereste a szemkontaktust, és az orvosok nem mertek belenézni a szemébe. És én éreztem, vagy úgy éreztem, hogy tudom, hogy ez a kislány tudja, hogy ő meg fog halni. Tehát, hogy a gyerekek mindig többet tudnak. Hogy beszélnek-e róla, az egy nagyon fontos dolog nálunk, és ebbe Ottófi doktor szerintem, szóval ezt nagyon jól csinálja, hogy mindig elmondja a gyerekeknek, hogy bármit megkérdezhetnek, amit szeretnének. De mégis megvan a maguk ritmusa, és mindig az ő tempójukba haladunk, hogy mire gondolok. hogy ugye szülőként mindig eljön az a rettegett pillanat, amikor a gyerekünknek vagy gyerekeinknek már nem lesz elég az, hogy a babát, a kisbabát a gólya hozza, és akkor elkezdenek kérdéseket feltenni, és mi előre rettegünk, hogy majd mit fogunk a kérdésekre válaszolni. De hogy igazándiból csak arra kellene figyelnünk, hogy mit kérdez, mert ő mindig csak annyit kérdez, amennyit tudni szeretne. Tovább nem megy. És ez szerintem ez itt is így van, hogy megvan adva a gyerekeknek a lehetőség, hogy kérdezzenek, de ők mindig csak annyit kérdeznek, amennyit lelkileg elbírnak, és amennyit tudni szeretnének. A másik nagyon fontos ezzel, vagy a harmadik ezzel kapcsolatban, hogy a legtöbbször a szülő mindenen túl védeni akarja a gyermeket, ezért nagyon sokszor van az, hogy a szülő megkéri az orvost, vagy megkér engem, hogy ne mondjuk el a gyermeknek, hogy ő haldoklik, és nekünk ezt a kérést, vagy esetleg megtiltja, ezt tiszteletben kell tartanunk, és éppen ezért először külön szoktunk a szülőkkel beszélni a hanyatlásról, és hogy csak kevés esetben van lehetőségünk arra, hogy a gyerekkel magáról beszéljünk.
Kerényi Lajos atyával beszélgettem, aki a kórházak rendszeres látogatója. Ő mondta, hogy a halálos ágyon nincs ateista ember. Ott érzi az ember, gondolom a gyermek is, a transzcendens, az Isten jelenlétét. Milyen a haldokló gyermekek Isten kapcsolata?
Igen, egy második világháborús tábori lelkész is ezt mondta, hogy a lövészárokban nincsenek ateisták. És hogy ez egy általános emberi tapasztalat, hogy a gyötrelemben, a halállal való szembenézéskor igenis valahogy rendeződik az Istennel való viszonyunk. Azt gondolom, hogy a gyerekek ők még egészen másképp és egészen őszintén gondolkoznak és hisznek. Ők még nincsenek megfertőzve ezzel a felnőttekre jellemző kételyekkel és kritikákkal. Én például minden gyereknek el szoktam mondani, ez teljesen független kortól, hogy ő most 3 éves, vagy már egy kamasz, hogy mindenkinek van egy védő angyala, aki vigyáz rá, és hogy amikor megszülettek, akkor az Úristen odaintette az egyik angyalát magához, és azt mondta, hogy most pedig megszületett Piroska, és neked az lesz a feladatod, például, hogy Piroskára vigyázzál addig, amíg él. És hogy ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, igyekszem is minden gyereknek, de a haldokló gyerekeknek feltétlenül mindig készíteni egy angyalt, és azt odaadom nekik, átadom nekik. Én evangélikusként is hiszem azt, és nagyon fontosnak tartom, és irigylem a katolikusoknak az angyalokba vetett hitét, és nekem is nagyon sokat ad ez a dolog. Másik ezzel kapcsolatban, hogy a fiam, aki 9 éves, ugye mondtam, katolikus iskolába jár, és a múltkor a hittanórán azt tanulták, hogy adventben, az adventi egyik hittanórán, hogy Mária 3 dologra mondott igent, és ő nekik otthon az volt a házi feladat hittamból, hogy ők is írjanak össze 3 dolgot, amire igent mondanak. És a fiam, mivel tudja, hogy hol dolgozom, és gondolom nekem is jót akart, vagy hát örömet akart szerezni, 3. pontba azt írta, anya, én most adventbe imádkozni fogok a beteg gyerekekért, akik közötte dolgozol. Ez lesz a 3. igenem. Úgyhogy most volt egy lány, akit elkísértünk az utolsó útján, és neki is vittem egy angyalt, és elmeséltem neki, hogy a Bendegúz imádkozik érte.
Jaj, de kedves. És ezeknek a gyermekeknek szoktál beszélni a halál utáni reményről? Hogy itt valahol nincs mindennek vége? Ha eljuttok odáig.
Igen. Hát erre azt tudom mondani, hogy kevesebbet beszélek a szóval, mint a jelenlétemmel. Alapvetően tudják, hogy ki vagyok. El szoktam mondani már az anyáknak is, hogy sőt, ők egymás között ugye meg is beszélik, az újonnan jövők mindjárt megtudják, hogy ki kicsoda. Én is el szoktam mondani, hogy teológiát végeztem, hogy bár nem dolgozom lelkészként, de az orvos is lelki gondozóként mutat be. Tehát, hogy alapvetően azzal, hogy ott vagyok az osztályon, képviselem azt, hogy igenis van valami, tehát, hogy az életen túl, és hogy igenis létezik az Isten. Meg szokták kérdezni egy beszélgetések közben, hogy én hiszek-e Istenben, és azt szoktam mondani, hogy igen, de hogy ez itt valahogy le is zárul, és hogy ritkán van az, hogy szavakkal hirdetem, hanem tényleg csak az, hogy ott vagyok, jelen vagyok, figyelek a kérdéseikre inkább, és azt, hogy kísérem őket ezen az úton. Én így hirdetem.
De nem csak a gyerekekkel, hanem szülőkkel, olykor talán nagyszülőkkel, édesapákkal találkozol. Nyilván nem a te dolgod, hogy a diagnózisról beszélje, meg a várható kilátásokról, akár A háborgó szívüket a szülők, gondolom, hogy neked döntik ki. Ők tudják, hogy gyerek előtt talán nem olyan nagyon kéne sírniuk, de mégis milyenek ezek a találkozások?
Igen, tényleg valóban így van, hogy a diagnózist azt az Otofi doktor szokta közölni, de hogy amióta ott dolgozom az osztályon, ez úgy történik, hogy én mindig jelen vagyok a diagnózis közléskor, és csendben ülök csak bent az orvosi szobában, vagy a konzultációs szobában. Ez főleg azért fontos számomra, hogy utána tudjam, hogy mi hangzott el, és ezt a diagnózis közlést követően a következő napokban többször megszoktam látogatni a szülőket, főleg az édesanyákat, akikkel újból és újból átbeszéljük a hallottakat. Nagyon fontos ez abból a szempontból, hogy bár az orvos részletesen elmondja, hogy mi minden van, mi a diagnózis, mi vár rájuk, de a sok hatására nagyon kevés dolgot képesek ebből fölfogni, ami ott történik, és így az elkövetkezendő napokban újból és újból átbeszéljük. Ugye az zakatol csak a fejükbe, hogy rákos a gyerek, daganat van benne, és nem képesek mást felfogni, és nekem az feladatom, hogy segítsem őket. Tehát, hogy további információ nagyon nem jut el. Azt tudni kell, hogy a körülbelül 4-6 hétben van, 4-6 hétig tart a krízis ideje, hogy addig kell, hogy tehát ez egy gyászidőszak, meggyászolják, hogy az életük megváltozott, hogy meg kell küzdeniük egy ilyen komoly betegséggel. Az első időszak az egy nagyon-nagyon intenzív, érzelmileg nagyon nehéz időszak. Hogy a sírás hogy van? Igen, az anyák is azt szokták mondani, hogy a gyerek előtt nem szabad sírni. Én pedig azt gondolom, hogy a gyerek az egy tükör. Emlékszem egy édesanyára, aki a 2 éves gyerekével volt bent, és ott ült, a kislánya rettenetesen sírt, igen, kislánya volt, rettenetesen sírt az ölébe, ő így rázogatta, és mondta nekem, hogy nem tudja, hogy mi a baj, de hogy egész nap sír a lánya. És akkor kérdeztem, hogy és te hogy vagy? Hát gombóc van a torkomon. És akkor azt ilyen szempontból érzem, vagy, és mondom, hogy a gyerek az egy tükör, hogy bár az anya nem sír, mert hogy nem szabad, de a gyerekek ezt akkor is nagyon-nagyon jól tudják. Úgyhogy én biztatni szoktam az anyákat, hogy nyugodtan lehet sírni, csak el kell mondani a gyereknek a saját maga szintjén, hogy anya most szomorú, mert hogy most valami nehézség van. Lehet sírni, nem csak a folyosón, a szobába is.
Egyszer eljön az a rettegett utolsó óra. Mi segít, mi ad vigaszt a gyermeknek, és mi a szülőknek?
Hát szerintem a rettegett utolsó órában, ha már ezt így fogalmaztátok meg, én azt gondolom, hogy nem ad semmi sem vigaszt. Én azt láttam, hogy amikor azt láttam, hogy amikor egy gyermek meghal, akkor ott egy pillanatra megáll az idő. És hogy többször hallottam, hogy megszakadt a szülői, az anyai szív. Azt gondolom, hogy akkor csak a sírás és a jajgatás van. És én nagyon boldog vagyok, hogyha a szülők, az édesanya megengedi magának azt, hogy sírjon, kiabáljon, mert akkor azt jelenti, hogy mi nem kontrollként szerepelünk az ő életében, hanem hogy a kapcsolatunk elbírja azt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor megjön a rettegett óra, és meghal egy gyermek, akkor ugyanúgy, ahogy a templom kárpítja meghasad, ugyanúgy meghasad az anyai szív, és nincs vigasz. Talán később.
Ti munkatársak, akik azért ennyi idő alatt összenőttetek a gyerekkel, ha elfeszítetek egy gyereket, gondolom nektek is fáj. Ti hogyan búcsúztok?
Igen, köszönöm a kérdést, nagyon fontosnak is tartom. Először is hagy hangozzon el még egyszer, hogy hisszük és valljuk, hogy a gyerekonkológia az életről szól, mert hogy a gyerekek 2/3 meggyógyul. Igen, és de hogy ennek ellenére tényleg vannak gyerekek, akiket elveszítünk, bocsánat ezért a ragozásért, de hogy egy kicsit mi is elveszítjük őket. Azt kell tudni, hogy a gyerekonkológia ez egy nagyon-nagyon zárt világ saját nyelvvel, a családok, ami ugye elsősorban a gyereket és az édesanyát jelenti. Szóval, hogy a családok többsége több mint 1/2 évig van nálunk. Egymás életének leszünk a részei, részesei. Együtt szoktunk örülni. Fontosak a születésnapok. Most például együtt vártuk a Mikulást, együtt énekeltünk a gyerekekkel. Hogyha valaki közülünk a gyerekek közül fölkerül az intenzív osztályra, akkor együtt szoktunk szurkolni, izgulni, kérdezni, hogy van, visszajön-e már a mi osztályunkra. Szóval ez egy nagyon-nagyon közös, nagyon-nagyon szoros közös együttlét, egymás életének részei vagyunk. És akkor, amikor meghal valaki, akkor az nekünk is fáj. Elsősorban persze ez a családnak a fájdalma, a családnak a vesztesége, de hogy mi is gyászolunk. És hogy amikor oda kerültem 3 évvel ezelőtt, akkor megkérdeztem az Ottofi doktort, hogy hát van-e itt valamiféle búcsú rituálé, és hogy kialakíthatunk-e, és ő nagyon-nagyon nyitott volt erre is, úgyhogy mai naptól, vagy hát attól a naptól kezdve a mai napig, meg hát ezután is ezt úgy fogjuk csinálni, és úgy csináljuk, hogy először is összejövünk, lehetőség szerint minél többen, a személyzet, ugye orvosok, ápolónők, a gyógytornász, a pedagógusok, a pszichológus, meg én, és akkor először az orvos összefoglalja a betegség lefolyását, hogy hogyan ment a kezelés, hogy hol léphetett fel komplikáció, aztán kérdéseket lehet föltenni, utána pedig meggyűjtünk egy gyertyát, én szoktam mondani egy pár gondolatot, és amit nagyon tényleg szépnek tartok, hogy a legvégén megfogjuk egymás kezét, kört alkotunk, elbúcsúzunk az elhunyt gyerektől, megköszönjük, hogy ismerhettük őt, és átadjuk őt az örökké valónak.
Említetted, hogy tanár, szomszéd, a nagyi, az ászoruló család, mindezeknek hogy lehet segíteni?
Hát igen, a nagyi valószínűleg ugyanúgy gyászol, mint a család többi tagja, de én azt gondolom, hogy a tanárnak, az otthon lévő tanárnak, tehát hogy nem a mi tanárainknak, hanem aki otthon van, ahonnan érkezik a család, a tanárnak fontos szerepe lehet akkor, hogyha van egy iskoláskorú testvér. A tanárnak már akkor is fontos szerepe lehet, amikor még csak a kezelések zajlanak, mert amit mondtam, hogy már egy fél évre beköltöznek hozzánk, ugye, hogyha van testvér, akkor a családok szétszakadnak, az anya bent van a beteg gyermekkel, az édesapa otthon próbál helytállni, és a testvért vagy testvéreket próbálja ellátni. Tehát, hogy a veszteség, vagy ez az életváltás, vagy igen, életmegváltozása, ez biztos, hogy jelentkezik például a testvérek tanulmányi eredményében, romlik az eredmény. Nagyon-nagyon fontos, hogy a tanár tudjon arról, hogy mi történik a családban, hogy empátiával segítse a gyermeket, hogy ő ezt valahogy föl tudja dolgozni, ami nagyon-nagyon nehéz. A szomszéd, hát arról pedig azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon fontos az odafigyelés és a beszélgetés lehetősége. Ugye, hogyha gyászolókkal találkozunk, akkor hajlamosak vagyunk tanácsokat osztogatni, meg hogy lenne jobb, meg hogy könnyebb. Én meg azt gondolom, hogy nekünk szomszédként, vagy tanárként, vagy munkatársként semmi más feladatunk nincs, mint hogy meghallgassuk őket. Porcelán ugye azt mondta, hogy a gyászt meg kell élni, és hogy ki kell fejezni. Hogy azzal segítünk a legtöbbet egy gyászolónak, hogyha meghallgatjuk őt, és ő nyugodtan elmondhatja éppen azt, amiben van, hogy most haragszik, hogy dühös, hogy szomorú, hogy most már oldódik, bárhol van, csak hogy beszélhessen róla.
Még lenne, közeledik időnk vége, egy kérdésem, hogy testvér halálakor van-e, aki megkérdezi, vagy fölvetődhet, mikor születhet újabb testvér? Fiatalabb szülőknél lehet kérdés. Mire kéne ilyenkor, vagy kell ilyenkor figyelni a leendő szülőknek?
Hogy mikor, kiben, mikor jelentkezik a testvér, vagy egy másik gyermekvállalás, ezt nem tudom, de szerintem nagyon-nagyon oda kéne figyelnünk a népi bölcsességre. Mert ma még falun tudják azt, hogy a gyászév az mennyire fontos, és hogy a gyászév az egy nagyon egyszerű, mégis nagyon mély üzenetet hordoz. Az azt jelenti, hogy minden évfordulónak, minden ünnepnek meg kell lennie, le kell folynia az elvesztett szerettünk nélkül. Nem tudom, hogy, és azt gondolom, hogy nincs is erre, tehát igen választ, tehát szerintem egy gyermek elvesztése az nem zárul le egy év alatt. Egyszer egy édesanya azt mondta nekem, hogy amikor meghalt a gyermeke, úgy ér, hogy ahhoz tudja hasonlítani, hogy ez olyan, mintha egy hatalmas kőbe esik a tó közepében, egy hatalmas szikla, és hatalmas hullámokat ver, majd évek múlva csillapszik a hullám, de hogy a végén is, még a parton is van egy pici hullám. Tehát, hogy életünk végéig hordozzuk az elhunyt gyermeket, de hogy a minimum az egy év, az biztos nagyon fontos tehát a vállalásba, az új gyermek vállalásba, hogy ezeket a gyerekeket, akiket túl hamar vállalnak, mécses gyermekeknek szokták hívni. És nagyon veszélyes az, hogy a feladatuk, hogy az egész életük arról szól, hogy az elveszített testvért, akit talán nem is, vagy hát akit nem is ismertek, hogy az őt pótolják.
Kedves Szilvia, sajnos műsoridőnk lejárt. Bizonyára sok kedves vagy szívszorító történetet tudnál velünk még megosztani. A beteg ember lelki kísérése nagy tapintatot, szeretetteljes odafigyelést igényel. Tisztelettel tekintünk fel rád, hogy a rákbeteg gyermekek és szüleik segítségét érzed életet hivatásának. Köszönjük a Mária Rádió hallgatói és a magunk nevében, hogy ebben a nehéz érzéseket felkavaró témában megosztottad klinikai tapasztalataidat.
Kedves hallgatóink! Több kedves testvérünk érdeklődésére jelezzük, hogy a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért templomban a gyászcsoportok folytatódnak.
Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. A mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. A műsorunkkal kapcsolatban saját élményét szeretném megosztani, szeretettel várjuk a következő címen. sorstarsak@mariaradio.hu Köszönjük kedves vendégük Németné Tóth Szilvia evangélikus lelki gondozó közreműködését és telefonáló testvérünk őszinte vallomását. Köszönjük, hogy hallgattak minket és imádkoztak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc,
Kovács Létrel Mária
és Németné Tóth Szilvia.
Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Yeah.